Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon örülök annak, hogy ezt a szombatot együtt tölthetjük. Úgy hallottam, hogy szokott időnként gyerektörténet lenni, látom, hogy vannak gyerekek, meg akik már talán fiataloknak vallják magukat. Elmondanám röviden az egyik kedvenc gyerektörténetemet, hogyha nem bánjátok. Ez egyébként egy igaz történet alapján van. Szászországban, Németország, a mai Németország területén élt egy nagyon szép hercegnő, akinek a híre messze földre eljutott, és sorakoztak a kérők, hogy akik szerették volna feleségül venni ezt a kis hercegnőt, illetve fiatal hercegnőt, és különlegesebbnél különlegesebb ajándékokat hoztak. Biztosan mindenki szeret ajándékokat kapni, gondolom a gyerekek főképpen, és biztosan van a fejetekben olyan gondolat, hogy mi is volna a legszebb, a legérdekesebb, a legkülönlegesebb. Ugye ez azért kortól is változik, mert aki 5 éves, az másra vár, mint hogyha valaki 16 éves. Nem tudjuk, ez a hercegnő hány éves volt, de a kérők messze földről jöttek, és hozták neki a különlegesebbnél különlegesebb ajándékokat. És ő válogatott ezek között, az ajándékok között. És ő úgy gondolta, hogy ő meg is érdemli, hogy a legkülönlegesebbet kapja. És egyszer jött valaki, és átadott neki egy vas tojást. Hát ez mélységesen felháborította a hercegnőt, hogy merészel valaki idejönni az ő kastélyukba, és őt feleségül kérni, és egy szürke, kopott vas tojást hoz neki. Lehet, hogy nem volt kopott, de szürke volt, nem volt nagyon tetszetős. És ahogy erre gondolt, egyre mérgesebb lett, és a haragjában fogta azt a tojást, amit ugye átvett az ajándékozótól, és mérgesen a földhöz vágta. Biztos, hogy az itt lévő gyerekek soha ilyesmit nem csináltak, de ez a herceg kisasszony bizony el volt kényeztetve, és mérgében a földhöz vágta azt a tojást. Igen, ám, de valami történt akkor. A tojás kinyílt, és kigurult belőle egy... Na látom, mindenki kíváncsi. Kigurult belőle egy ezüst madárka. Hát akkor azért már ez felkeltette a herceg kisasszonynak az érdeklődését is. Oda ment, lehajolt, felvette, nézegette, forgatta, és ahogy forgatta, véletlenül a szárnyának a tövét megnyomta, és ott volt egy gomb. És bizony kinyílt ez az ezüst madárka, és akkor abból kijött egy arany tojás. Hát ez már nagyon különleges volt, ugye? Azért úgy látszik, hogy ez már mégiscsak valami érdekes dolog volt, és most már igazán lelkesült arccal forgatta az arany tojást, míg meglátott rajta egy kicsi gombot. És a kis gombot is megnyomta, és akkor kigurult abból, vagy kijött belőle, kinyílt ez az arany tojás, és egy gyémánt gyűrű volt benne. És ez az ajándék, ez egy drezdai múzeumban ma is látható, de hogy miért akartam én ezt elmondani, nem pusztán érdekességből, hanem azért vagyunk itt, hogy a Bibliát tanulmányozzuk, és én direkt ezt a Bibliámat hoztam el, ami ezzel szoktam dolgozni, hogyha készítem a szombatiskolát, akkor mindig ezt forgatom, és hát ez már azt hiszem, hogy 18 éve használom pontosan, és kicsit meg is van kopva, és hogyha itt most összeszednénk akár a gyülekezetből a legszebb könyveket, nem biztos, hogy ezt mondanátok, hogy ez a legszebb könyv, ugye? Lehet, hogy valamilyen szempontból hasonlítható a vas tojáshoz, de hogyha kinyitjuk és beszélgetünk az evangéliumnak az üzenetéről, mint ahogy most is csináltuk a szombatiskolában, biztos a gyerekek, ti is azt csináltátok, akkor egyre több érdekességet fogunk benne találni. És nem csak olyan dolgokat, ami miatt egy múzeumban érdemes volna kiállítani, hanem olyan dolgokat, amelyek az örök élet felé vezetnek. Hát azt kívánom a gyerekeknek is, de azt hiszem, hogy mindannyiunknak, a felnőtteknek is, hogy találjuk meg az elrejtett kincseket a Szentírásban. Köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha a gyerekek között vannak, valakinek van kedve lerajzolni ebből a történetből valamit, akkor nagyon örülök neki, sőt, ha megmutatja, akkor szívesen meg is nézem. De most szintén forduljunk a Szentíráshoz. Még azt mondanám el, hogy ez a mai nap egy szombatiskolai nap volna, és nem tudom, hogy mikor kezdődik a délutáni, hány órakor, és tudom, hogy vannak itt más programok is, de én úgy készültem, hogy aki érdeklődik a szombatiskolával kapcsolatos dolgokról, akkor egy képzésszerűséget tartanánk. Úgyhogy arra mindenkit szeretettel várok, és majd arra egy kis technikai segítséget is fogok kérni, hogy lehet kivetíteni. Köszönöm szépen. Na, akkor most forduljunk is az Isten igéje felé, és Nehémiás könyve 8. fejezetéből választottam egy alapigét, viszont nem ott fogunk igazán időzni Nehémiás könyvénél, hanem majd az első fejezetnél, de a 8. fejezetnek a 10. verséből az utolsó részt olvasnám fel, ami így hangzik, hogy ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek. Tegnapi esős, ködös nap után nagyon szépen süt még a nap. Itt vagyunk szombaton egymás társaságában, úgy érzem, hogy megerősödünk, és azt látom, sokaknak az arcán látok mosolyt, és látom azt, hogy jó együtt lenni. És akkor olyan természetesnek tűnik, hogy ugyan miért is kellene bánkódni. Ugye? De hogyha egy kicsit visszagondolunk arra, hogy milyen gondolatok voltak bennünk esetleg tegnap, vagy mi foglalkoztatja ma Európában az embereket, Ukrajnában az embereket, a világon. Ha gondolunk arra, hogy a télen milyen sok embernek problémát jelentenek a fűtésszámlák, mennyi egyéni, emberi probléma, egészségügyi probléma, kilátástalanság van a világon, és mennyi gonoszság van a világon, akkor már kezdünk egy kicsit arra gondolni, hogy hát igen, szükségünk is van arra, hogy ilyen bátorító gondolatokat halljunk a Szentírásból, hogy ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek. Az Úr meg akar erősíteni bennünket. És ezzel kapcsolatban Nehémiás története számomra mindig is egy különlegesen inspiráló, különlegesen motiváló történet. Biztos nem én vagyok ugye egyedül ezzel, hogy a nagy nehézségek között valaki, ha bátran kiáll, az Úr oldalára áll, és a nehézségekkel felveszi a küzdelmet, az valami lenyűgöző. Az lélegzet elállító, és az inspirál, és a példa követésére sarkal. Hogyha belegondolunk, hogy hogyan gondolkoznak ma az életről sokan, és most ebben a negyed évben a szombatiskolában elég sokszor előkerül ez a gondolat, aztán majd egy későbbi tanulmányban a különböző világnézetek és világvallások hit pontjai is elő fognak kerülni. Nagyon sokan az életet egy körforgásnak tartják, egy szakadatlan körforgásnak tartják, és úgy gondolják, hogy alapvetően minden ismétlődik, sőt van, aki azt mondja, hogy nem olyan nagy probléma az életünk elvesztése sem, mert majd új ciklusokat kezdhetünk, nem akarok ebbe mélyebbre belebonyolódni. Tehát bizonyos szempontból ebben van némi igazság. Most ugye azt látjuk, itt vagyunk, már közeledünk a tél felé, ugye mára már fagyot is jósoltak, lehet, hogy volt is valahol fagy. Tehát bizonyos szempontból így van, hogy tudjuk, hogy a nyár után jön az ősz után a tél után várjuk a tavaszt, és a tavasz pedig a nyárba fut. Tehát ez így van, bár most ez is ugye változik valamennyire. De úgy nagyjából lehet tudni, hogy mi várható, mi következik. És ez egyfajta állandóságot sugal. Viszont, hogyha a Bibliát olvassuk, akkor azt látjuk, hogy ez a körforgás nem örök. És magának a Bibliának is az az üzenete, hogy ez nem lesz örök ez a körforgás, bár még ha egy-egy ember élet tartalmához viszonyítva ez annak is tűnik. Ugye az Ószövetségben, tehát a bibliai korokban lehetett látni, hogy birodalmak felemelkedtek nagy hatalomra, aztán aláhullottak, vagy rövidebb, vagy hosszabb idő alatt. És a felemelkedés során egy-egy birodalom uralkodása idején kialakultak bizonyos szokások, az életkörülmények állandónak tűntek, és ezek között az emberek viszonylagos megszokottsággal, természetességgel tudtak eligazodni és élni, és aztán hirtelen jött valami váratlan fordulat, ami felborította az addigi rendet, a szokásokat, és megszakadt a rutin, ami nagyon sokat jelent az ember életében, és jött egy új birodalom, új szokásokkal, néha új nyelvvel, új vallással, új törvényekkel. És először az emberek ilyen kicsit bizonytalanul viselkedtek, mert a változás az mindenkit megvisel, nem? Az állandóságot szeretjük, megtanuljuk, hogy mikor, mit kell tenni. És egy ilyen időszak volt az, most egy kicsit visszamegyek Nehémiás kora előtti időre, amikor az, hogy a babiloni fogságba kellett menni a népnek, Izrael népének, az egy hatalmas megrázkódtatás volt Izrael népének. És aztán Jeremiás próféta végig Isten üzenetét közvetítette, azt arra próbálta rávenni, vagy megtanítani az embereket, hogy fogadják el a fogság tényét, ami ugyan egy korrekciós szándékú büntetés volt Isten részéről. És Jeremiás arról beszélt, hogy 70 év fogság ideje alatt igyekezzenek annak a helynek, annak a városnak a jólétén, ahová kerültek, és így is történt. Az elhurcolt zsidók, izraeliták letelepedtek, családot alapítottak, tanultak, szőlőket ültettek, kialakult egy új rutin, új környezetben, új helyen, és élték az élet hétköznapjait viszonylagos jólétben, és viszonylag nyugalomban a népek olvasztó tengelyében, vagy tégelyében. És kialakult megint egy rutin. Kialakult megint egy állandónak tűnő életforma, egy megszokott kerékvágás. És egy ilyen helyzetben élt Nehémiás. Akkor miután letelt már a 70 év a fogság idejéből, a zsidók csoportjai már tértek vissza Jeruzsálembe, már elkezdték a helyreállítás munkáját, de Nehémiás pedig ott volt Perzsiában, és Susán városában, a Perzsa Birodalom téli fővárosában egy nagyon kiemelt posztot töltött be, a király bizalmas körének, tehát az udvarban egy bizalmi posztot töltött be, a királynak az egyik pohárnoka volt, Artaxerxész királynak, akit a történelemből is ismerünk. És a palota fényűző pompája közepette, nyilván neki is megvoltak azért az apróbb cseprőbb gondjai, lehet, hogy a palotában folyt bizonyos intrika, De megvolt neki is a rutinja, és bizonyos jólétet élvezett. Azt írja Ellen White a Proféták és Királyok című könyvben, amikor Nehémiásról ír, hogy a király bizalmát elnyerte és a jó indulatát élvezte. Tehát ez azt jelentette, hogy igyekezett úgy élni, mint egy igazi, hűséges, hívő ember. A kötelességét maximálisan teljesítette. Jó indulatú, tiszta ember lehetett, és az isteni elvek mutatkoztak meg az életében. És aztán, hogyha most a Nehémiás könyve első fejezetéhez lapozunk, és ott az első fejezet második versétől olvasom, azt tudjuk, hogy és jöve hozzám Hanáni, egy az én atyám fiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozottam tőlük a fogságból megszabadult maradék zsidók felől, és Jeruzsálem felől. És mondának nékem, a fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak, és azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, a kapui tűzben égtek meg. Hogy pedig meghallám-e beszédeket, leültem, és sírtam, és keseregtem napokon át. És itt most megállok a vers közepén. Érdekes az, hogy Nehémiás, aki ugye nyilván jólétben élt, milyen erősen kötődött Izrael népéhez. Milyen erősen kötődött Istenhez, Isten városához. Milyen fontos volt számára, hogy mi történik azokkal, akik a profécia beteljesítéseként hazatértek az őseik földjére, az Isten által nekik adott területre, hogy beteljesítsék azt az ígéretet, hogy a maradék megtérés megerősödik, és újból ott gyökeret ver. Mondhatta volna Nehémiás, hogy hát szegények, milyen rossz nekik, együtt érzek velük. Hát nagyon-nagyon szomorú a szívem miattuk. De nem ezt mondta, hanem leült, sírt, és aztán utána még azt is olvassuk, hogy böjtöltem, és imádkoztam a mennyek Istene előtt. Tehát itt volt valaki, akiről azt lehetne mondani, hogy befutott egy sikeres ember volt. Aki úgy érezhette, hogy Isten rámosolygott, mert mindene megvan, amire csak vágyhatott. De mégis, amikor meghallotta ezeket a híreket, olyan mélyen megrendítette, hogy napokig sírt, böjtölt és imádkozott. És úgy eljátszottam egy kicsit ezzel a gondolattal, hogy nyilván már egy meglett férfi volt, aki láthatott ezt-azt az életében. És tudjuk, hogy Artaxerxész király kifejezetten egy ilyen hangulat ingadozásokkal viselkedő uralkodó volt, és amúgy is az ókori birodalmakban egy-egy ember élete felett könnyen döntött egy uralkodó. Tehát láthatott Nehémiás nagyon sok mindent, és vajon milyen érzések voltak benne ott a perzsa birodalomban, és most így az érzésekre szeretném a mai nap a figyelmet úgy ráirányítani, ami elérte nála azt, hogy nem csak sírt és imádkozott és böjtölt, hanem még ennek a Szentírásban is nyoma van. Tehát milyen fokú lehetett a kesergés a szívében. És csak úgy, ha itt ránk gondolok, elsősorban talán a férfiakra. Mi lehet az, ami ilyen fokú kesergést válthat ki az emberekből a közvetlen családot érintő dolgok mellett? Önmagát vagy a családot érintő dolgok mellett. De most kérdezem mindenkitől, a hölgyektől is, akik itt vannak, hogy mikor sírtunk utoljára így? Vagy mi váltott ki belőlünk ilyen kesergést? Nehémiásról azt tudom elképzelni, hogy a hallottak alapján, amit ő hallott, azt szűrte le, hogy az én népem, akikkel én azonosítom magam, akik Isten népe, ők nyomorognak. Nehéz helyzetben vannak. Az én városom, ami Isten városa, az lerontatott a kapu, a falait lerontották, a kapui tűzben égtek meg. És az én népemet, az én Istenemet gyalázzák. Ez annyira mélyen megrázta Nehémiást, hogy nem arra gondolt, hogy hát én itt élek a biztonságban, a kényelemben, engem ugyanez nem érint. Hát szegények, nekik rossz. És hogyha úgy tovább olvassuk a könyvet, és biztos vagyok benne, hogy itt a legtöbben jól ismerjük Nehémiás könyvét, aki még véletlenül nem ismerné, annak ajánlom, hogy ma délután olvassa el, mert nem egy hosszú könyv, és egy nagyon izgalmas és nagyon sokszínű szentírás írat. Ebből a történetből arra lehet következtetni, hogy Nehémiás nem egy olyan ember volt, aki úgy szíre-szóra elpityeredik. Az se baj, hogyha valaki olyan, vagy ha megijed, de Nehémiás történetesen nem olyan volt. És számára ugye az volt a nagy kérdés, hogy mi lesz Isten népével, az Isten ígéreteivel, a prófétáknak az üzenetével, és hogy mikor fog felépülni a Szent Város és a templom. És ezek közben, miközben erről gondolkozott, akkor nem úgy gondolkozott, mint aki azt mondja, hogy hát ez meghaladja az én erőmet. Ehhez én nem tudok hozzátenni. Van egy állásom, nagyon messze lakom onnan, egy ember ugyan mit használhat, tehát nem így állt hozzá, hanem úgy állt hozzá, hogy ez egy nagy probléma, és amikor meghallotta, akkor ő úgy érezte, hogy ez teljes egészében kimozdította őt a megszokott rutinból, amiben addig belekerült. Egyébként, ha most egy másik gondolati szálat elindítunk, az, hogy az ember megtud valamit, az némiképpen hat rá, tehát valamilyen módon hat rá. Mi most olyan világban élünk, hogyha elolvad a valamelyik sarkvidéken egy gleccser, vagy megemelkedik a tengerszintje, vagy valahol kitör egy tűzhányó, akár Izlandon, vagy Ázsiában, vagy valahol földrengés van, vagy háború, vagy egy járvány tör ki, azonnal meghalljuk, nem? Tehát azonnal értesülhetünk róla, és valahogy úgy érezzük, hogy így ránk csapódnak a hírek, és a ránk csapódó hírek, tehát a hírek tömegének a hatása az lehet, hogy néha eltompulnak az érzékeink, és hát ha 400 ezer ember esett áldozatul egy árvízben, vagy egy szökőárban, vagy ha milliók váltak hajléktalanná, akkor igen, és mi a következő hír? Tehát, hogy hajlamos az ember arra, talán a saját lelkünk védelme miatt is, hogy ne vegyünk mindent annyira szívünkre, hogy nem úgy reagálunk, mint ahogy Nehémiás reagált ezekre a hírekre. Tehát annyi rossz hír bombázza az életünket, a gondolatainkat, hogy talán sokszor ez a kiút, hogy nem figyelünk oda. Viszont vannak, akikben ez az egyre eszkalálódó háborús helyzet, akár a nukleáris háborúnak a veszélye, a rettegés és a félelem húrjait pendíti meg. És ha nem tudják ezt megfelelő módon kezelni, akkor a félelem, a rettegés agresszió felé viheti el az embert. Gondolom, aki börtönmisszióval foglalkozik, az látja ennek a menetét. Tehát nagyon sokaknál a félelem, a rettegés, a feszültség, a gyűlölet, a düh kitöréseknek a gyakoribbá válása lesz egy ilyen kezelési módja a problémáknak. És így felvetődik a kérdés, hogy mit kezdhetünk mi egyénileg, akik most itt vagyunk a gyülekezetben, hogyan kezelhetjük azokat a problémákat, amelyek mára globálissá váltak, és amelyek bátran elmondhatjuk, hogy meghaladják az egyéni erőnket. Tehát azt, hogy mi mit teszünk egyénileg, azt meghaladják. És a másik kérdés ezzel kapcsolatban, hogy hogyan találhatunk nyugalmat és védelmet az ilyen fenyegető helyzetekben, és hogyan találhatunk megoldást. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban a szombatiskola nagyon sokat tehet. Ugye olyan témákkal is, mint a múlt negyed évben volt a szenvedésnek a témaköre, nagyon aktuálisnak tartom én, vagy akár a halállal kapcsolatos reménységnek a kérdése. Tehát a közös biblia, tehát az egyéni és a közös biblia tanulmányozás, az Istennel való kapcsolatnak a mélyítése, az egymással való kapcsolatnak az erősítése, egy ilyen védőháló képzése, ez nagyon sokat tehet. De hogyha feltesszük ezeket a kérdéseket, amelyek gondolom, hogy mindannyian találkozunk ezekkel a hétköznapokban. Én legalábbis úgy gondolom, hogy ezek a kérdések mindannyiunkat foglalkoztatnak valamilyen szinten. Ha itt a gyülekezetben tesszük fel a kérdést egy prédikáció keretében, akkor a válasz evidensnek tűnik, egyértelműnek tűnik. Istenhez forduljunk a problémánkkal, Isten mindenható, ő képes megoldani. De az a kérdés, hogy a problémákkal szembesülve hogyan reagálunk csütörtökön, vagy hétfőn, vagy valamelyik másik nap, vagy gyülekezeten kívül. Vajon mennyire engedjük, hogy a lelkünkre rákúszon a félelem, a rettegés? Mennyire hagyjuk, hogy ez elvegye az életkedvünket és az életerőnket? Mert bizony ezek nem olyan kitalált dolgok, hanem valós, konkrét problémák. Valós, konkrét, hatalmas problémák. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk megőrizni a hitünket, az erőnket, a józan eszünket, a nyugalmunkat, a békességünket, amikor minden oldalról, minden pillanatban bombáznak bennünket a rossz hírek, a rossz dolgok, és nem tudom, biztosan más is megfigyelte már, hogy pont amikor a leggyengébbnek érezzük magunkat, még akkor jön a legtöbb rossz. Egyébként Nehémiás nevének az a jelentése, hogy Isten megvigasztal, és ez annyira tetszik nekem, hogy az ószövetségi időkben a névválasztás, minthogyha egy kis profécia lett volna. Minthogyha Isten ihlette volna a szülőket, hogy milyen nevet adjanak. Tehát Nehémiás a történet alapján úgy áll előttem, mint aki egy igen józan és méltán befolyásos, gyakorlatias, erős ember, aki a lelke mélyéig őszinte hívő, és az Istennel való kapcsolat, minden bizonnyal az Istennel való kapcsolat tette olyanná. És ennek a néhány versnek az alapján én úgy látom, hogy itt ugye a negyedik vers úgy fejeződik be, hogy és böjtölék, és imádkozám a mennyek Istene előtt. Ez lett a vége. Tehát reálisan felmérte a helyzetet, és miközben reálisan felmérte a helyzetet, közben sírt és kesergett. És ez egyébként előfordulhat velünk is, nem? Hogy reálisan látjuk, hogy mi vár ránk, vagy milyen helyzetbe kerültünk, és akkor sírunk és kesergünk. Viszont Nehémiásnál ez nem váltott ki depressziót, vagy megfutamodást, vagy hitetlenséget, és passzivitást sem. Nem mondta, hogy akkor megadom magam, most már akkor vége. Hanem Istenhez fordult, és az ígéreteire hivatkozott, és böjtölt és imádkozott. És minden bizonnyal azokat a páli gondolatokat mutatta meg, hogy amikor Pál apostol is azt mondja, hogy a mi erőtelenségünkben Isten ereje mutatkozhat meg. És nagyon tetszik, amit Ellen White ír a Proféták és Királyok 390.-391. oldalán, hogy imádkozás közben Nehémiás felbátorodott és hite megerősödött. Ajka megtelt szent érvekkel. Közben szent elhatározás formálódott a lelkében, hogy vállalja a falak újjáépítését és Izrael nemzeti erejének helyreállítását. Ezt nagyon-nagyon lényegesnek tartom, hogy imádkozás közben Nehémiás felbátorodott és a hite megerősödött. Fantasztikus, vigasztaló Istenünk van. Fantasztikus, megerősítő Istenünk van. Ami nagyon tetszik még, nagyon sokszor érzem úgy, hogy nem találom a szavakat. Tehát egy bizonyos helyzetben, akár vita helyzetben, nem szeretek vitatkozni, nem úgy érzem, hogy nem találom a szavakat. De hogy micsoda nagyszerű dolog ez is, hogy Ajka megtelt szent érvekkel. Amit mondott, nem feltétlenül az ő brilliáns agyának a szüleménye volt, hanem Isten ihlette. És közben benne, a szívében is formálódott egy szent elhatározás. Hogy ő mit tehet érte, és hogy ő is tehet érte valamit, és vállalta. Tehát Isten késztette, és ő vállalta ezt a feladatot, hogy újjáépíti a falakat, hogy ő is részese legyen abban, tehát részes legyen Izrael nemzeti ereje helyreállításának. És hogyha ezután olvassuk a történet többi részét, akkor nem olvasunk arról, hogy ezután sírt vagy kesergett volna. Milyen érdekes, nem? Tehát a sírás, a kesergés része az életünknek, ahogy a szombatiskolában is beszéltünk róla. Része. De nem kell feltétlenül ott maradni. És fantasztikus, és csak nagyon röviden utalnék a történet többi részére, mert nem abba akartam volna belemenni, csak inkább ebbe, hogy ez az isteni vezetés, erő, elhatározás munkálkodott benne, és látszik meg a történet többi részében, amikor 4 hónapos böjtölés és imádkozás után, hát nyilván a böjtölés az részleges volt, de 4 hónapos imádkozás után a király szólította meg, és a király elé állt, és el tudta mondani, hogy mi az, ami bántja. Ahogy megszervezte a segélyszállítmányt, annak az útját, amikor felmérte Jeruzsálem városának az állapotát, és tudta, hogy van bőven külső és belső ellenség is, azért ez is egy izgalmas helyzet. És amikor tudta, hogy hogyan védje ki az ellenségnek a cselvetéseit, amikor vezette a városfal építését, összehozta a 100 felé húzó népet, és rávette őket, hogy válvetve együtt építsenek, és amikor már ez az összefogás és még kevésnek bizonyult az ellenség miatt, akkor azt is megszervezte, hogy hogyan védekezzenek és építkezzenek egyszerre, és energikus volt, amikor el akarták távolítani, törbe akarták ejteni. Hát csodálatos ez az erő, nem? Töretlen és csodálatos. És 52 nap alatt elkészült Jeruzsálem fala. És nem csak a fal javult meg, hanem a nép életének a körében is egy olyan minőségi javulás történt, hogy a szegények és a gazdagok közötti nagy széthúzás, a különböző urak közötti széthúzás az valahogy úgy elmúlt. És ma, amikor a világi vezetők arról beszélnek, hogy vége van annak a jólétnek, amiben élünk. Azért ez hat ránk, nem? Tehát azért ez egy alapvetően lényeges információ. Vagy amikor arra találunk jeleket, mint például a héten, hogy akár jobban kiszélesedik a háború, és azért ez egy nagyon tűzveszélyes helyzet. És egyrészt ismerjük, hogy Máté evangélium a 24. fejezetében és a szinoptikus evangéliumokban, hogy mit mond Jézus a visszajövetelének a jeleiről, háborúk és háborúk hírei. És ugye Ellen White is ír erről, a nagy küzdelem a vége felé halad, minden tengeri és szárazföldi szerencsétlenségről szóló beszámoló azt tanúsítja, hogy közel a vég. Háborúk és háborúk hírei ezt hirdetik. Vajon van olyan keresztény, akinek a pózusa nem vers szaporában, miközben a ránk váró hatalmas eseményekre gondol? Jön az Úr, halljuk a közeledő Isten lépéseit. És ugye ez már a 21. században vagyunk, tehát ő ezt már régen írta, és mennyi jel és mennyi esemény történt, és mi bizony már közelebb vagyunk ehhez. Én amikor gyerek voltam, sokat hallottam otthon a családi történetekben a II. Világháborúnak, meg Budapest ostromának, meg ezeknek az 56-os dolgoknak a borzalmas történeteiről, és én mindig rettegve hallgattam nagyon. És egyedül, és amikor Jézus visszajövetelének a jeleire gondoltam, akkor ezek eszembe jutnak, és a rettegés vett elő egészen addig, amíg biztosan ti is szoktátok ezt a verset idézni, Lukács evangélium a 21. fejezetének a 26. és 28. verseiből olvasnék, hogy mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amike föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És ugye most jön a vigasztaló rész, hogy mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok. Ugye, hát ez egy nagy bátorítás. A kérdés az, hogy az előttünk levő eseményekben mit látunk, mire koncentrálunk. A rettenetes pusztulásra és szenvedésre, az olyan nyomorúságos időre, ami még soha nem volt, vagy pedig arra koncentrálunk, hogy elközelgett a váltságunk. Tehát ez egy választási lehetőség, ami mindannyiunk előtt áll. És ugye egy kettős dolog van bennünk. Egyrészt vágyunk arra, hogy Jézus eljöjjön. Várjuk azt, hogy a bajoktól és gondoktól mentes világnak vége legyen. De azért valamilyen szempontból szeretnénk, hogy a régi rutin az menjen, nem? Tehát, hogy úgy teljen el ez az év vége, úgy kezdődjön a következő év, mint ahogy az előző. Legalább úgy legyen, nem? Tehát ez a kettősség azért ott van bennünk. És de nem lesz ugyanolyan. Nem tudom, hogy mi jön, de azt tudom, hogy folyamatosan változik a helyzet, és a változás az bizony megrázkodtatással jár. És mi bámulatos gyorsasággal hozzászokunk a változásokhoz, gondolom ez a Covid időszak volt az egyik legjobb példa rá, hogy hirtelen megszoktuk, hogy interneten, Zoomon vagy valamelyik másik program segítségével találkozunk, minden átalakult, minden változik. De az az Isten, aki Nehémiásnak erőt adott, aki a prófétáknak az üzenetét előre adta, majd aztán a beteljesedést is munkálta, és felhasznált embereket, akik készségesek voltak, az az Isten nem változik. Az az Isten, aki a semmiből megteremtette a világot, és megígérte, hogy bennünket is újjáteremt, aki megígérte, hogy elhoz egy bűntőlmentes világot, az az Isten képes ugyanúgy bennünket is felhasználni, nem arra, hogy Artaxerxész királytól ajánló leveleket kapjunk, vagy tőle kapjunk segélycsomagot, hanem arra, hogy az adott helyzetünkben mi megálljunk, és az ő követőiként legyünk. Nagyon tetszik nekem ezt a mostani negyedévi szombatiskolában is lehet találni ezt az idézetet, ami nagyon-nagyon fontos, hogy nap mint nap a hit életét éljétek, mondja Ellen White. Ne féljetek, ne csüggedjetek a nyomorúságos idő miatt, nehogy így már korábban nehéz időt tapasztaljatok. Ez nagyon nekem szólt. Tehát nem érdemes félni előre, ugye Jézus is azt mondta, hogy ne aggódjatok a holnap miatt, majd az elég minden napnak a maga baja. Nem azt jelenti, hogy nem kell előre gondoskodni és tervezni és értelmesen élni, de nem szabad engedni, hogy Sátán a félelem kötelékeivel kössön gúzsba bennünket, és elvegye a figyelmünket Istenről. Tehát Ellen White azt mondja, hogy ne gondoljátok ezt, félek, hogy nem tudok majd megállni a nagy megpróbáltatás idején. Tehát nem szabad csak magunkra nézni. Istenre kell nézni. Isten az, aki képes megtartani. Ha magamra nézek, teljes biztos, hogy ez elkeseredés. Azt írja még, hogy a jelenben kell élnünk ezen a napon, a holnap nem a miénk. Ma kell győzelmet aratnunk énünk fölött, ma kell ima életet élnünk, ma kell megharcolnunk a hit harcát, ma kell elhinnünk, hogy Isten megáld. És miközben győzelmet aratunk a sötétség és a hitetlenség fölött, eleget teszünk a Mester kívánalmának, és áldására leszünk a környezetünknek. Most hirtelen eszembe jut egy testvérnő az egyik budapesti gyülekezetből, aki gondnok volt egy ilyen társasházban. És ahogy ezt évekkel ezelőtt mondta, és amikor így söprögetett az utcán, és jöttek a lakók, akiket ismerte, akkor többször mondta ezt a gyülekezetben, hogy mindig mondták, hogy te hogy tudsz így mosolyogni? Te hogy tudsz ilyen nyugodt lenni? Tehát ő nem állt föl, és nem kezdett el prédikálni, hanem csak amikor így beszélgetett az emberekkel, látványos volt az, hogy ő nem dühöng, nem mérgelődik, hanem nyugodt, kedves, vidám. És áldására volt a környezetének. És azt hiszem, hogy ahogy haladunk Jézus visszajövetele felé, erre egyre nagyobb szükség van, és ez egyre inkább meg fog mutatkozni. Most az anyukám már egy másfél éve olyan helyzetben van, hogy tehát ápolásra szorul, és otthon van nálunk, tehát külön lakásban, de együtt lakunk, és ahogy jönnek így segíteni így a mosdatásban szociális munkások, megdöbbentő történeteket mondanak. És azt mondják, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy milyen dolgok történnek meg. Tehát egy egyszerűen egy családi kapcsolat válhat egy olyan helyzetté, hogy valaki felfigyel arra, hogy hát milyen sokat jelent az Isten hit. Na, de nem is erről akartam beszélni, hanem még van egy-két idézet, amit elmondanék. Tehát áldására kell, hogy váljunk a környezetnek. A szükség idején elmondott Nehémiás ima, amit a királlyal való beszélgetése előtt mondott, tehát az a rövid ima, amikor a királlyal beszélt, menedék, amit a hívő ember igénybe vehet olyan helyzetekben, amikor más formájú imára nincs lehetőség. A kavargó élet nehézségeivel küzdők, és már-már csatát vesztők, a kuszaságok útvesztőjében felküldhetnek egy-egy fohászt mennyei eligazításért. Minden helyzetben és körülményben a fájdalomtól és a gondtól lesújtott, vagy heves kísértéstől megtámadott lélek biztonságot, támaszt és segítséget találhat a szövetségét megtartó Isten kimeríthetetlen szeretetében és erejében. Tehát ez volt tulajdonképpen az egész gondolatmenetemnek a célja, hogy egy olyan helyzetben, ami kritikus és kétségbeejtő, mi erőt és menedéket találunk Isten hatalmában. A világ változik, de Isten nem változik. És még engedjétek meg, hogy egy utolsó idézetet felolvassak Ellen White-tól, ami nekem nagyon sokat jelentett. Hogy az Úr hamarosan eljön, és készen kell állnunk a fogadására békében. Ez is lényeges, hogy békében. Tehát muszáj, hogy béke legyen a lelkünkben. Ugye, én mindig csodálattal figyelek arra, vagy olvasom azt az apostoloknak a történeteit, hogy kivégzés előtt milyen békében, vagy börtönben milyen békében voltak. Tehát ez a béke, ez Istentől jöhet egyedül. És határozzuk el, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy fényt árasszunk a körülöttünk lévőkre. Ne legyünk szomorúak, hanem vidámak, mindig az Úr Jézusra nézzünk. Készen kell várnunk megjelenését. És milyen dicsőséges lesz meglátni őt, amint megváltottaiként köszönt. Régen várjuk már, de ne gyengüljön meg a hitünk. Örökkön, örökké boldogok leszünk, amikor majd meglátjuk a királyt teljes szépségében. Úgy érzem, hangosan kell kiáltanom. Hazafelé tartok, ezt írja Ellen White. Közeleg az idő, amikor Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel, hogy örök otthonukba vigye a megváltottait. Amen.